Portfolio Podcast Lab.
Az erőskezű uralkodók valószínűleg mindig is szerettek volna valamit maguk mögött hagyni, ami nem csak, nem tudom, a szobruk, hanem hogy valami ennél nagyobb, és még a holdról is látszik. Ilyen lehet például a szaúdi koronahercegnek ez a Neom projekt csomagja, ami megpróbálja az ő örökségét egy ilyen téli reprezentációban is megjeleníteni.
Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Portfolio Checklist szombati különkiadása, én Váhidi Bálint vagyok, a Portfolio Podcast Lab munkatársa. 2017-ben jelentették be, hogy Neom néven okosváros tervez a Vöröstenger északi partján Szaúd-Arábia, a munkálatok pedig tavaly októberben el is kezdődtek. A tervek szerint a megaprojekt részeként felépülne többek között egy kültéri síkomplexum, a világ legnagyobb vízfelszínen úszó objektuma az Oxagon, valamint a The Line néven elhíresült, mint egy 170 km hosszú és mindössze 200 méter széles, tükrös burkolatú egybefüggő város. A projekt kapcsán leggyakrabban felmerülő hívószavak, mint zéró kibocsátás, fenntarthatóság vagy épp autómentesség mellett azonban nem triviális kérdés, hogy egy modern vagy épp okos város milyen módokon hat a benne élőkre, milyen társadalmi folyamatoknak ágyaz meg a városi életmód, és egyáltalán a kortárs urbanisztika hogy határozza meg egy város élhetőségét. A téma kapcsán mai vendégünk Balázs Bálint építész, a Kortárs Építészeti Központ és a BME Urbanisztika Tanszékén működő UFLAB tagja, az ELTE PPK Pszichológia Doktori Iskola hallgatója, az Ember Környezet Transzakció Intézet munkatársa, akit üdvözlök a műsorban, szia!
Én is üdvözlöm a hallgatókat, szervusz!
Kezdjük is a legelején kicsit a KH-nál. A Neom projekt kapcsán, ugye ez gyakorlatilag, ha ránézünk egy térképre, egy vázlattervre, akkor rá lehet mondani gyakorlatilag, hogy vonalzóval ráhúzott városra, a sivatagra. De egyáltalán mit mond az urbanisztika vagy a szociológia arról, hogy mi az, hogy város, hogy definiáljuk ezt a kifejezést? Ugye sokan élünk városban, anélkül, hogy elgondolkoznánk ezen a kérdésen, pedig a hétköznapi élettapasztalatunknak a része.
Igen, szerintem nagyon jó ezt a The Line témát ezzel a kérdéssel kezdeni, ugyanis ahány urbanisztikával vagy ilyen társadalomtudományokkal foglalkozó szakembert megkérdezünk, valószínűleg annyi különböző definíciója lesz egyrészt a The Line-ról, másrészt pedig arról, hogy egyáltalán mi is az, hogy város, harmadrészt pedig arról, hogy egyáltalán városnak-e lehet nevezni ezt a The Line nevű koncepciót. Alapvetően egy településre mi mondjuk a BME urbanisztika tanszékén működő UFLAB-ban úgy tekintünk, ami számos tényezőnek gyakorlatilag az összessége. Mik is lehetnek ezek a tényezők? Az ember ilyen triviális dolgokra gondolja, mint a környezeti tényezők, a földrajzi elhelyezkedés, a természeti erőforrások, ami ugye ezt a települést körülveszik, a klímák, környezetszennyezés, vagy éppen valami környezettudatos hozzáállás, de hogy ugyanilyen nagyon fontos, nagy téma az az épített fizikai környezet, ami ezt a települést, várost meghatározza, infrastruktúrák, utak, vezetékek, információs szolgáltatások, különböző épületek, de ugyanazok a közös tereink, tehát a köztereink, amik ugye ezeket összekötik. Harmadik fontos dolog, amit mi alapvetően város meghatározónak tartunk, azok a gazdasági tényezők, amik ebben a rendkívül kompakt térben létrejönnek. Ezeket a gazdasági tényezőket ugye különböző ilyen gazdasági fejlettségi dolgokkal lehet jellemezni, a pénzügyi szervezetnek a minőségével, szolgáltatási szektornak a különböző dolgaival, a kutatás és fejlesztésnek a piacaival. És a negyedik, legalább ugyanilyen fontos, hogy ezeknél a, ugye eddig a környezeti épített fizika és a gazdasági tényező mellett megjelenő különböző társadalmi tényezők, amik ugyanúgy rendkívül erősen meghatározzák egy településnek, egy városnak a dolgait. Ezek a társadalmi tényezők, ezek lehetnek formálisak, úgy mint intézmények, a különböző kormányzásnak, önigazgatásnak az intézményei, de ugyanúgy nagyon fontosak azok az informális kapcsolatok, amik megszületnek ebben a városban, ezek egyének, közösségek között történnek meg, és természetesen az a hosszú történelem, amit hordozunk egy-egy ilyen településen belül, kultúra, vallásra kell példaként ilyenkor gondolni, ezek ugyanúgy nagyon fontos tényezői és meghatározói egy városnak. Kevésbé hosszú és talán kevéssé, viszont nagyon szép mondat egy hazai urbanistát, hadd idézzek, ő Megyesi Tamás, aki szintén a BME urbanisztika tanszékéhez köthető, hogy ő úgy vélekedett, hogy maguk ezek a városaink, a településeink, azok mindig az adott kor társadalmának a leképeződése. Hogy ugye ez a leképeződés ez mit is jelent? Egyrészt jelenti azokat az épületeket, amiket az utókorra hagyunk, azokat a gondolatokat, amik az adott városban megszületnek, azt a kulturát, azt a kulturális sokszínűséget, amit sok ember együttélése tud hozni. És természetesen még tudnám a sort egészen hosszan folytatni. Összességében talán azt lehet elmondani, hogy a város az az, amiben élünk. Hogy az, amiben a mostani 21. századi fejlett, de egyre jobban a fejlődő világot is behálózza, meghatározza, hogy az a sok gazdasági, társadalmi, épített környezeti folyamatnak az összessége, amiben gyakorlatilag a mindennapjainkat éljük.
Külön kiemelted azt, hogy emberek interakciói gyakorlatilag az egy nagyon-nagyon fontos része ennek az egésznek, és rengeteg folyamatot felsoroltál, ami ugye mind komponense egy városnak. Ebben az értelemben mennyire beszélhetünk arról, hogy egy város az úgymond felülről megtervezhető gyakorlatilag, hogyha több folyamatként lehet definiálni egy várost, ugye, akkor ez nem ellentmondása gyakorlatilag.
Igen, ez egy ilyen örök dilemma. A kezdetek óta, mióta településeket alakítunk ki, régészeti leleteink azt mutatják, hogy valami fajta tervezettség mindig is volt. Hogyha mezopotámiai nagyvárosokra gondolunk, amiknek ugye gyakorlatilag már csak a romjai maradtak fent, Indus völgyében, mostani Pakisztánban található településeknél, mindig valamilyen tervezett, felülről irányított erőnek a képe kirajzolódik ezen városi struktúrában. Ugyanakkor erős, és talán a 20. század elejétől még erősebb az a vonal, ami azt próbálja mondani, hogy talán nem is az a fajta tervezettség az elsődlegesen fontos, hanem hogy az emberek hogyan érzik magukat ezeken a településeken. Harmadik szempontként mindenképpen behoznám azt, és ez nyilván a szakmámból is jön, hogy természetesen tudunk városokat tervezni, mégiscsak építész vagyok, és hogy ezt tanították nekem az egyetemen, mint sok kollégámnak, és hogy ezek a gondolatok, amik megszületnek a tervlapon, amik nagyon hosszú gazdasági, társadalmi vitáknak is, különböző elképzeléseknek a keresztmetszetében állnak, ezek rendkívül fontosak, hiszen az egyre inkább globalizálódó 21. században így tudunk gyakorlatilag egy előre jól tervezett, a kihívásokhoz könnyen alkalmazkodni tudó települést, várost magunknak megteremteni, és hogy nem csak magunknak, hanem hogy annak az ember tömegnek, aki gyakorlatilag ezeken a településeken élni szeretne. Szóval, hogy azt az alapvető szakmai kiindulást lehet talán mondani, hogy a 21. századra egyre inkább növekvő az az igényünk, hogy minden jobban tudjuk tervezni egyrészt a jövőnket, és hogy ebben a jövőben pedig a településeinket. Ez a fajta hagyomány, ez egyáltalán nem új, vagy egy ilyen gyökér nélküli gondolat. A 19. század végén, a 20. század elején már bőven gondolkoznak azon nagyon nagy mértékben, és viszonylag úgy is lehet mondani, ilyen széles társadalmi vitával, hogy hogyan lehet egy jó mindenki számára egyre jobb várost megteremteni. Ez gyakorlatilag ez a fajta hozzáállás a modern építészetnek, a modern társadalmaknak a kialakulásával, aminek ugye egyenes következménye modern építészetnek a megjelenése, ez az igény ez egyre inkább felerősödik. Amiket most látunk, és ugye itt vagyunk most a harmadik kerületben, hogy ez is egyfajta ilyen modern várostervezési elvek alapján felépülő városrész, aminek az a célja, hogy a rossz lakó körülmények helyett egy jobb lakhatási helyzetbe rakja az itt lakókat, a Budapestre való beköltözőket, és akkor milliónyi kritika és nehézség megjelenik ezzel a fajta modern várostervezéssel. Kapcsolatosan elsősorban a 21. századra látjuk, hogy az autóközpontusság az, ami nehézé teszi ezen városoknak az élhetőségét. A különböző funkcionális zónáknak a szétválasztása, tehát ahol lakok, ott nem dolgozok, ugyanakkor egy városban tudjuk azt, hogy minél több ez a legelején elmondott ilyen társadalmi kapocs, annál jobban definiálható, jobb településről beszélhetünk, tehát jó lenne a lakhatást és a szolgáltatást egymáshoz közel tenni. Ugyanakkor, ha kisgyerekes anyuka vagyok, akkor tudjam levinni a gyerekemet a közeli zöld területbe, ahol van egy játszótér, ahol mondjuk én vele tudok játszani, de a fodrászom is közel legyen, a gyereket pedig az óvodába könnyen el tudjam vinni. A fiatal felnőttetnek, fiataloknak az a társas összejöveteles igénye is meg tudjon ezen területeken jelenni. És gyakorlatilag ott tartunk, hogy ezeket a modern várostervezési elvekből jövő koncepciókat próbáljuk a mai szemléletünk szerint valahogyan finomítani. Kijelölünk olyan irányokat, amik számunkra fontosak, úgy, mint okos városfejlesztés, 15 perces városi koncepció, fenntartható város, reziliens város, amik mind próbálják ezt a fajta jó városi teret tervezhetővé, élhetővé, és az ott élőknek jobbá varázsolni, és az egészet jobbá tenni. Talán valami ilyesmi van ezen NEOM projekt mögött is, főleg a Line-nál jelennek meg ugye ezek az okosvárosi feature-ök.
Vagy hogy ugye, ha jól emlékszem, ott kimondottan cél az, hogy 5 percen belül legyen rengeteg szolgáltatás, amit az ember a hétköznapi életben ugye használba vesz, és hogy ne kelljen 5 perces időtávnál messzebb utazni gyakorlatilag ahhoz, hogy az ember le tudja élni gyakorlatilag az egész életét.
Így van, így van, így van, és egy fontos szempontja ennek a The Line város koncepciónak. A különböző lakótömböket, ugye ilyen vasút próbálja majd összekötni, vagy ilyen kötött pályás közlekedés, hívjuk mondjuk így, ami rendkívül gyorsan haladna ezen a 170 km hosszú nyílon. Szóval, hogy talán pont ez az, ami mögötte mozgatórugóként megjelenik, hogy próbálnak valahogy a fejlett világban már megjelent gondolatokat integrálni egy teljesen új városnak az elképzelésébe, aminél értelemszerűen számos kritikát lehet olvasni, mint például azt, hogy valóban kell egy teljesen új várost építeni a sivatag kellős közepén. Lehet-e ezt a várost, hogyha a sivatag kellős közepén építem fel, fenntarthatónak neveznem, hiszen rengeteg sok energiába nem csak a CO2 kibocsátás, hanem tényleg mindenféle egyéb károsanyag kibocsátások kerülne ennek a megvalósítása. Érdemes-e egy hosszú vonal mentén nekem háromdimenziós térben mozgatnom 5 perc alatt az embereket, vagy inkább próbálnám ezt a városi teret széjjelebb húzni, nem vertikálisan, hanem sokkal inkább horizontálisan, és abban kitalálni valami élhető dolgot, és a többi, és a többi, és a többi, számos olyan kritika felsorolható, amik rendkívül érdekessé teszik ezt a fajta beszélgetést erről a lányról.
Ismerünk a hasonló példát, ahol hogy úgy fogalmazzak, ilyen fizikailag nagyon szokatlan, vagy nagyon-nagyon szélsőséges paraméterekkel rendelkező életteret próbáltak emberek létrehozni, ilyen vagy olyanokból kifolyólag?
Hát nem is messze Szaúd-Arábiát, ugye Dubaj gyakorlatilag 30 éve az még nem egy akkora város volt, mint a mai Nepal, és egy rendkívül érdekes városi kísérlet, urbanisztikai kísérlet, vagy társadalmi kísérlet, hogyan lehet rendkívül rövid idő alatt egy ilyen nagy gazdasági pénzügyi központot létrehozni. Igen, tehát hogy az ezekről szóló tudásunk, és hogy ebbe talán kérdésebb egy picit kihallom ezt a fajta, hogy akkor az emberek vajon hogyan alkalmazkodnak ehhez az ilyen nagyon nehéz körülményekhez. Szóval, hogy maga Dubaj, mint egy olyan extrém példa, mint ugye plázában síelő központ, nagyon magas felhőkarcolók, autók tömkelege köti össze az egyes városi helyeket, de hogy már valamilyen kötött pályás közlekedés, buszok is megjelennek értelemszerűen a városban. Aztán egy ilyen érdekes kísérlet, amivel ugyan nem egy vonalzó meghúzott egyenes vonal mentén, de hogy próbálkoznak ott a sivatag kellős közepén. És tovább lehet menni értelemszerűen egy pár ilyen arab államnak a városára. Ugye ezek a körülmények azért nem annyira ideálisak az ember számára, ráadásul valószínűleg nem is annyira ideálisak a természet számára sem, hiszen nagyon nagy energiával, nagy fenntartási költséggel járnak ezeknek az üzemeltetése.
Szó volt akár Budapest kapcsán, hogy például itt a harmadik kerületben veszünk föl, ugye itt még lehet látni a római romokat is, és ugye ez a helytörténetnek egy fontos eleme gyakorlatilag. Arról mit tudsz mondani, hogy hogyan hat, vagy mennyire beszélhetünk arról, hogy az ember identitását azt mennyire formálja az a fajta épített környezet, amiben ő él. Legyen szó akár városról, akár nem városról, nem feltétlenül tudom, hogy mennyire vannak ugye itt különbségek, és van arról tudásunk, hogy például az ilyen modern, frissiben épített terek kapcsán ez hogyan működik?
Igen, nekem talán feladatom is azt mondani, hogy az emberek már nagyon régóta foglalkoznak azzal az épített környezettel, amiben a mindennapjaikat leélik. Igazol valamilyen szinten a fennmaradt mondjuk írásos emlékeknek a sokasága, hogy viszont maga az a társadalomtudományi szemlélet, az megint nem egy nagyon mélyen gyökerező, több ezer évre vissza, hagyományra visszatekintő tudományág, amivel mondjuk én is foglalkozom. Ugyanis 1900-as évek eleje óta próbálják az emberek megérteni, hogy ezekben ezekben a nagyvárosokban az emberek hogyan élik gyakorlatilag a mindennapjaikat, ehhez próbálnak különböző tudományos módszertanokat rendelni, ezeket a módszertanokat letesztelni bizonyos városi terekben, és akkor ebből különböző következtetéseket igyekeznek levonni, amely következtetések, hogyha jók, akkor az előbb említett tervezési stratégiákban is utat tudnak maguknak találni. Hogy amit említettél, ez a fajta ilyen kötődéses viszonyok, ezek az 1960-as, 70-es években kezdték el nagyon foglalkoztatni a társadalomtudósokat. Gyakorlatilag akkor alakult meg ennek az ember-környezet tranzakció tudománynak, a környezetpszichológiának is az alapjai. Ugyanis olyan kísérleteket végeztek, amikkel jól tudták azt igazolni, hogy az emberek nem csak bizonyos személyekhez, hanem bizonyos épített vagy természeti elemekhez is kötődnek valamilyen szinten. Azóta a környezetpszichológia ezeket a kötődéseket különböző kategóriákba, különböző elméletek mentén igyekszik valamilyen szinten vizsgálni. Lehet itt említeni például a lokalitást, élményt, a helyidentitást, vagy éppen a helykötődésnek a különböző dolgait. Hogy miért hangsúlyozom ki, hogy ezek nagyon fontosak? Leginkább azért, mert hogy tudjuk, hogy az embernek gyakorlatilag az én részévé tudnak válni ezek a helyek, és hogyha minél több ideje lakik, minél több generáció óta válik az ember részévé gyakorlatilag az a hely, akkor annál jobban kötődik hozzá, és annál jobban próbál azon a helyen boldogulni, boldog lenni, egyéb mindennapi ügyeket intézni.
Jól érzem-e azt, hogy ez egy kicsikét szembe megy azzal a tapasztalattal, hogy azért az emberek alapvetően városok körül koncentrálódnak. Mármint ugye mondjuk, hogyha több generáció óta élnek a felmenőim például nem városban, akkor én mégis elmegyek egy városba, tehát hogy itt mintha lenne egy ilyen ellentét.
Nagyon jó a kérdés. Valóban, hogy ezek a társadalomtudományi vizsgálatok, ezek 30-40 éve próbálkoznak annak a megértésével, hogy ezek a helykötődés dolgok, ezek mennyire erősek lehetnek. Lehetnek-e például költözést megakadályozó, bírhatnak-e például költözést megakadályozó erővel. Ez például az én PhD témának is egy fontos és kiemelt szempontja, hogy megvizsgáljuk azt, hogy miért költöznek egyik városból a másik városba az emberek. Hogy értelemszerűen ebben a mai globalizálódó világunkban egy rendkívül fontos triggere, ösztönzője a pénzkereseti lehetőség. Szóval van benne egy nagyon erős, sőt, ez a legerősebb gazdasági megfontolás. Egyik településen többet fogok keresni, jobb jövőt tudok biztosítani a környezetemnek, magamnak, emiatt el fogom hagyni az eddig lakott, pedig nagyon erős érzelemmel átitatott települést. Viszont, hogyha ezek a gazdasági előnyök rendben vannak, akkor számunkra nagyon fontosak azok a másodlagos triggerek, vagy ösztönzők, amik megakadályozzák azt, hogy én mondjuk ne Bécsbe, hanem mondjuk Budapesten képzeljem el a jövőmet, de hogy visszakanyarodjunk az arab félszigetre, hogy mondjuk Dubajban, vagy Bahreinben képzelem el a jövőmet. És hogy ezek az öbölmenti országok, hogy picikit úgy értelmezem, hogy próbálnak különböző projektekkel gyakorlatilag minél inkább attraktívabbnak tűnni nem csak a saját lakossága, hanem a világ minden fajta lakossága számára. Próbálják odavonzani a legagilisabb, a legnagyobb tudással rendelkező munkaerőt, hogyha már a helyet változtat, tehát hogy bejön ez az inger, hogy akkor ő gazdasági megfontolásból elhagyja az eddigi lakóhelyét, akkor őt válasszák, és hogy ott tudja azt a nagyon magas hozzáadott értékű munkáját gyakorlatilag elkölteni, amiből majd az országnak is, az országának is egyel jobb lesz. Ez a folyamat, ez nem mostanában kezdődött. 1990-es évek elején a Saskia Sassen nevezetű holland-amerikai ilyen közgazdászszociológus nagyhatású művében, a Global Cities-ben már megfigyel olyan vándorlási mintákat, amik bizonyos városok köré szervezik a legmagasabb hozzáadott értéket teremteni tudó embertömeget. Már az 1990-es években arról beszél, hogy London, New York, Tokió kiemelkedik a legtehetségesebb emberekért a városok között zajló versenyben is. elmélete szerint leginkább azért, mert hogy ezek az emberek a világ legnagyobb cégeinél dolgozva nagyon magas hozzáadott értékű munkát teremtenek, viszont ugyanazt a szolgáltatást is elvárják a körülöttük lévő várostól, amilyen szolgáltatást ők is nyújtanak ezen cégeknek. Az elméletét talán igazolja az, hogy azóta ez a London, New York, Tokió, ez gyakorlatilag mindig az elsődben szerepel a világ leggazdaságilag legerősebb települései versenyében, tehát hogy valóban lehet valami olyan visszatartó ereje, megtartó ereje, inkább hívjuk így ezen városoknak, amik nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a legtehetségesebb, a legmotiváltabb munkaerőt azt helyben tartsák.
Kicsit úgy hangzik, mintha nagy és sikeres cégek köré épülnének a nagyvárosok.
Pont erről szól a Saskia Sassennek az elmélete, de ő igazából nagyon izgalmasan egy ilyen kört képzel el, tehát hogy a nagy és sikeres globális vállalat.
Mint a tyúk meg a tojás.
Igen. Szóval, hogy van egy ilyen nagy sikeres cég, aki a sikeres munkavállalókat szeretné magához csábítani, a sikeres munkavállalóval jön a szolgáltatási szektornak a legsikeresebb része, miatt a munkavállaló jól érzi magát, tehát hogy jól termel a cégnek, és akkor valóban bezárult ez a kör. Vajon melyik lehetett hamarabb, hogy akkor előbb volt egy nagy sikeres vállalat, vagy pedig az a sok sikeres ember összejött és csinált egy nagy vállalatot, ami aztán maga köré megteremtette ezt a szolgáltatási mixet, hát ezt nem tudom, de valóban ez egy érdekes ilyen dilemma, és abszolút erről szól a Saskia Sasseni elmélet.
Említettél két fogalmat korábban, az okos várost, illetve a reziliens várost. Ezek mennyire kapcsolódó fogalmak, és hogyan írhatóak le, melyik mit jelent?
Az okosvárosi koncepciók azok a 20. század végén, 21. század elején bejövő informatikai fejlődési bummal együtt kezdtek el a városok tekintetében is egyre inkább elterjedni. Az elején még inkább arra építettek, hogy ezeket az IoT szolgáltatásokat, a különböző ilyen okos eszközöket, különböző okos csippeket, okos rendszereket felhasználva próbálják a városokat hát okosabbá tenni, leginkább a technológiai fejlettség szintjén. Mostanában ezek az okosvárosi koncepciók már finomodtak, és például Magyarországnak is van ilyen okosvárosi koncepciója, ami leginkább azt emeli ki, hogy persze vannak már okos eszközeink, amiket akár egy ilyen rendszerben is lehet kapcsolni, amely rendszert a városnak a szolgálatába lehet állítani, hogy egy jobb városi tér jöhessen létre, viszont ezen rendszereknek a használatához fontosak az okos emberek is, tehát legalább annyira fontos az embereknek az okosítása, hogyha így tetszik, mint ezen technológiai eszközöknek az okosan való felhasználása. Az utóbbi időben mi is inkább, de hogy talán egyre elterjedtebbé váltak ezek a reziliens városi koncepciók, ugye a 2008-as világgazdasági válság, akár a mostani COVID hullámra gondolunk, 2010-es évek közepén lévő menekült hullám, ami eléri főleg a nyugat-európai nagyvárosokat, hogy ezekhez a hirtelen jött sokkokhoz próbál egyfajta ilyen alkalmazkodási támpontot nyújtani ez a reziliens városi gondolkodás. Ugyanis a reziliencia, mint maga a szó mondja, hogy az egyfajta ilyen sok hatás esetén megmutatkozó rugalmas ellenállási képesség. Ezt a fajta ellenállási képességet próbálja megtanítani a városnak, a városi döntéshozóknak, a városban élő embereknek, a városban működő cégeknek. Úgy gondoljuk, hogy ezek a reziliens városi dolgok, ezek leginkább egy ilyen gondolkodási platform eszközeiben manifestálódnak, festálódhat, leginkább úgy, hogy valóban ez a különböző sokatás tekintetében egyfajta ilyen segítségnyújtás, mindegy olyan toolkithez tud majd a város nyúlni, hogyha ez történik a várossal, nem tudom, megemelkedik a tengerszín New Yorkban, akkor mi az, amit kell csinálni, a Duna elkezd kijönteni Budapesten, akkor mit kell csinálni, ezek mindezekben a reziliens városi koncepciókban tudnak manifestálódni.
Akkor jól értem, vagy jól sejtem, és ugye már ezt is említetted, ez lehet az egyik kulcsa annak, hogy mit jelent az élhető város. Ugye itt már mondtad azt, hogy nem tudom, zöld terület gyakorlatilag, meg közel legyen a szórakozóhely, közel legyen óvoda, iskola. Mi kellhet még ahhoz, hogy egy várost azt élhetőnek nevezünk egyáltalán?
A
Mert hogy nem önmagában azok, hiszen ugye emberek élnek benne.
Nagyon jó a felvetés, hogy ahány szervezet, annyi fajta ilyen élhető város koncepció jelenik meg. Mind a sajtót is beszokta járni, hogy mik a világ legélhetőbb települései, amiket nagyon jól megnyernek mindig a nyugat-európai, nem is globális városok, hanem alapvetően ezek a akár jó lakhatási, rugalmas lakhatási rendszere, sok zöld területtel ellátott nyugat-európai városok, Bécs, Kopenhága, nem tudom, Helsinki, Stockholm, amik ugye nagyon mélyen gyökereznek egy erős társadalomban is. Ezek a nyugati demokráciák ugye nagyon sok száz évre tekintenek vissza, valószínűleg nagyon reziliensek is azokra a kihívásokra, amik ugye az országot mint olyat érik, ezáltal nagyon jól tudják a városokban is alkalmazni azokat az eszközöket, amik ezekre a sokhatásokra válaszként adhatóvá válnak. Bécsben például az erős lakhatási stratégia az, ami megakadályozza, hogy emberek legyenek az utcán, az erős szociális háló az, ami próbálkozik a különböző nehéz sorsú embereknek a megtámogatásával, Kopenhágába, vagy akár Amsterdamba is, ugye a fenntartható közlekedés az, ami nagyon erősen megy, a biciklis kultúra, az autónak a kiszorítása a városba, hiszen tudjuk, hogy az autó egy rendkívül szennyező, rossz levegő minőséget biztosító, és ráadásul nem is hatékony eszköz egyik pontból a másik pontba való eljutásban, ezekben a modern városi terekben. Szóval, hogy maga ez a fenntartható városos dolog, ez egy rendkívül komplex, és amúgy rendkívül izgalmas beszélgetést is jelenthet, főleg, hogyha megpróbáljuk ezeket a koncepciókat ráhúzni a nem annyira nagyon fejlett demokráciákra. Ilyen lehet például, Magyarország is, ugye Magyarországon is nehezen értelmezhetőek ezek az élhetővárosi törekvések, bár ugyan mi is próbálkozunk ennek a kvázi eladásába, hogy ezek mennyire sokkal fontosabbak lennének, pláne még, hogyha ezt tovább visszük, tovább megyünk keletre, akkor meg ugye ott végképp nagyon nehezen értelmezhető Peking tekintetében az az élhető városi mérce, vagy ilyen minősítési rendszer, amit mi mondjuk megszoktunk, és amit mondjuk alkalmazunk. Szóval, hogy az én szempontomból az a fontos, hogy ezek a koncepciók akár párhuzamosan egymáson is létezhetnek. Lehet egy város élhető, de nem annyira smart, bizonyos értékelési rendszer mellett, de lehet ugyanúgy egy város globális város, viszont talán kevésbé élhető, mert hogy nem annyi zöld terület jut mondjuk egy emberre, mint a rendkívül élhetőnek mondott Bécsben.
A népsűrűség vagy a tömeg maga az mennyire fontos faktor az élhetőség szempontjából? Úgy tudom, hogy a The Line-t, a Neomon belül azt a bolygó legmagasabb népsűrűséggel bíró városának tervezik. Tehát, hogy mennyire számít az tényleg, ugye például, amit mondtál, három nagyváros, New York, London, Tokió, azért azt is tudjuk róluk, hogy nagyon-nagyon nagy a lakosság, hogy ez mennyire faktor a tekintetben, hogy az emberek élhetőnek tartanak-e egy várost. Nem feltétlen az, hogy mondjuk szociológusok mit mondanak róla, hogy szerintük ez élhető.
Hát igen, akkor valószínűleg el kéne menni Londonba, New Yorkba és Tokióba, és valahogy így a kulturális nehézségeket áthidalva megkérdezni az embereket, hogy ők vajon mennyire tartják ezeket a városokat élhetőnek, ez egy izgalmas kérdés lehet. Leginkább azért, mert hogy tényleg, hogy maguk ezek az élhetőségi fogalmaink, ezeket ugye mi nyugaton, vagy hát hogy magunkat nem is sorolom ide, de hogy ezt nyugaton találták, és ott próbálják meg ezeket a városokat valamilyen szinten lemérni, hogy igen, hogy egy beállt városi struktúrába, ilyen mondjuk Tokió, vagy mondjuk New Yorknak a Manhattan városi része, ugye nagyon nehéz nekem zöld felületet növelnem, hiszen maguk a telkek is rendkívül drágák. Ez nem azt jelenti, hogy mondjuk Bécsnek a belvárosában négyzetméterre levetítve ne lennének nagyon drágák a telkek, viszont Bécs település szerkezete történelmileg úgy alakult, hogy vannak benne olyan pufferzónák, amik nem annyira értékesek, nem voltak annyira értékesek mondjuk a fejlesztők számára. Egy okos városvezetés, vagy egy előrelátó városvezetés ezeket a telkeket nem értékesítette, felhasználta, hanem odaadta gyakorlatilag az embereknek. Ezáltal tudtak nagyon összefüggő, nagy zöld területeket Bécsben megtartani. 60-70 évvel ezelőtt lehet, hogy Manhattanben is így gondolkoztak volna, hogyha tudták volna, mit jelent az, hogy élhető város, de mivel, hogy ezek a vizsgálatok, ezek mostanában, ahogy említettem, 30-40 éve látnak napvilágot, innen már nagyon nehéz azt a beállt rendszert megváltoztatni, amik például a globális városokban megjelentek.
Visszatérve a Neon projektre, még egy kérdésem lenne, mégis miért épít az ember egy várost a sivatag közepére?
Jó kérdés, hogy ezt szintén többfajta dologból meg lehet közelíteni. Az egyik az az, hogy, hogy igen, hogy az erőskezű uralkodók valószínűleg mindig is szerettek volna valamit maguk mögött hagyni, ami nem csak, nem tudom, a szobruk, hanem hogy valami ennél nagyobb, és még a holdról is látszik. Ilyen lehet például a szaúdi koronahercegnek ez a Neom projekt csomagja, ami megpróbálja az ő örökségét egy ilyen téli reprezentációban is megjeleníteni. Ugye hát egyik legkíresebb téli reprezentáció, hát mi más, mint a piramisok, ugye, hogy, hogy az sok ezer év után is látszódik. Ha valóban létrejönnek ezek a megastruktúrák a sivatag kellős közepén, akkor a szaúdi koronahercegő valóban nagyon sokáig emlékezetes marad majd a szaúdi nép és valószínűleg az egész bolygó életében. Szóval rendkívül látványosan lehet azt mutatni, hogy, hogy már pedig itt egy nagy formátumú vezető van. Ez az egyik személyes véleményem. Másik meg, hogy egész egyszerűen ezek az országok úgy rendezkednek be, hogy egy folyamatos perspektívát kell mutatniuk. Nem csak a saját állampolgárai, hanem a nyugaton élők számára is. Szaúd-Arábiában most, ahogy jöttem ide az adásra, megnéztem, hát gyakorlatilag már nem élnek emberek falvakban, mindenki városban lakik. Ez az urbanizációs mutatója, ez ma jól emlékszem magasabb is, mint a nyugaton megszokott. Tehát, hogy jóval többen élnek városban, mint falvakban. Tehát azt nagyon nehezen lehet számítani, hogy, hogy a falvakból tömegek fognak majd beköltözni ebbe a The Line projektbe. Egyelőre ennek a, nem tudom, társadalmi háttere nehezen látszódik, de lehet, hogy ők meg tudnak valami olyasmit, ami miatt megvalósíthatónak tartják. Megint Dubajra szeretnék csak visszautalni, ugye 50 éve megjelenő, 60 éve megjelenő hatalmas nagy pénzügyi gazdagság létrehozott egy olyan várost, ami előtte hát ember valószínűleg nem gondolta volna, hogy ez létre fog tudni jönni. Élnek ott emberek, valószínűleg boldogan végzik ott a dolgaikat, valamilyen szintű kötődés is biztosan kialakul, mondjuk a Burj Khalifához, vagy nem tudom, a Pálma-szigethez, az ott élő dubaiak fejében, hiszen ezek rendkívül látványos, jól megragadható városfejlesztési törekvések. Lehet, hogy úgy ítéli meg a szaúdi kormányzat, hogy már pedig ezek is a NEOM projekt keretében megvalósuló különböző fejlesztések is valamilyen plusz töltetet jelenthetnek a Szaúd-Arábiában már most élő, vagy éppen az oda költözni vágyó emberek tekintetében. És a legvégén, hogy azért hogy ezzel a The Line koncepcióval rengeteg sok probléma van, hogyha ez most így megvalósul, egyes számítások szerint csak az építési költsége annyi CO2-t fog kibocsájtani, mint Nagy-Britanniának a teljes évi kibocsátása négyszer. Tehát egy rendkívül erősen meg fogja terhelni a bolygónak a fenntarthatóság felé tett törekvéseit, és ugyanakkor nem is indokolt egy hosszú vonalra rendezni egy ilyen települést, hiszen vannak már sokkal jobb elképzeléseink arról, hogy hogyan lehet ötpercessé, reziliensé, fenntarthatóbbá, de akár még okossá is varázsolni különböző városokat. Ezeket amúgy kiváló várostervező kollégák csinálják és tudják. Szóval, hogy lehet benne egyfajta ilyen szaúdi kormányzat felé, na én ezt csak azért is megcsinálom, mert hogy mindennel szembe menjek, és próbáljak valami olyant is megmutatni a világnak, ami eddig még nem volt.
Hát köszönöm szépen az elemzésedet is, hogy betekintésre jutottál abba, hogy gyakorlatilag hogyan is lehet ma gondolkodni, vagy hogyan érdemes talán gondolkozni ma az okos város, illetve az élhető város koncepciójáról. A mai vendégünk volt Balázs Bálint építész, a Kortárs Építészeti Központ és a BME Urbanisztika Tanszékén működő UF Lab tagja, az LTPPK Pszichológiai Doktori Iskola hallgatója, az Ember Környezet Transzakció Intézet munkatársa. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Én is köszönöm a meghívást.
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon, tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
Reklám Reklámot hallottak.